Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Drámai mértékben nőtt a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma a Közel-Keleten. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint egyetlen nap alatt csaknem megduplázódott az érintettek köre. A harcok továbbra is hevesek. Irán szombatról vasárnapra virradóra újabb súlyos támadásokat indított. Több száz rakétát és drónt lőttek ki az Egyesült Arab Emírségekre és a környező országokra. A légitársaságok leállították járataikat a térségben. A légterek lezárása miatt utasok ezrei rekedtek a terminálokon vagy a helyi szálláshelyeken. A magyar külképviseletek és a call center emelt létszámmal folyamatosan dolgozik a kimenekítésen. A külgazdasági és külügyminisztérium kéri a térségben tartózkodókat, hogy kövessék a biztonsági utasításokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukránoknak azonnal újra kell indítaniuk a szállítást a Barátság kőolaj vezetéken, mivel a közel-keleti harcok miatt a tengeri olaj útvonalak bizonytalanná váltak. A külügyminiszter botrányosnak nevezte, hogy Kijev politikai okokból blokkolja a fővezetéket, amit a magyar kormány egyértelmű zsarolási kísérletnek tart. A tárcavezető hangsúlyozta, a vezeték fizikailag épp, így a leállás mögött szándékos rossz indulat áll, amellyel szerinte az ukrán elnök a választások előtt akart ellátási válságot idézni. Magyarország azonban a tartalékok feltöltésével és szerb segítséggel kivédte a nyomást, így az ország energiaellátása a blokkád ellenére is teljes biztonságban van. A miniszter szerint a jövőben új vezetékek építésével tovább csökkentik a kiszolgáltatottságot, hogy Magyarországgal a továbbiakban se lehessen következmények nélkül szórakozni. Fontos adatokkal jelentkezik az előttünk álló héten a Központi Statisztikai Hivatal. Terítékre kerülnek a külkereskedelmi, az ipari és a legfrissebb GDP mutatók is. Hétfőn a januári termékforgalommal nyit a hivatal, kedden pedig kiderül pontosan, hogyan alakult a bruttó hazai termék a tavalyi év utolsó negyedévében. Az előzetes becslések szerint a gazdaság éves szinten enyhe növekedést mutatott. A hét második felében a kiskereskedelem és az ipar teljesítményét számszerűsítik, melyeknél a korábbi adatok már biztató, több százalékos bővülést jeleztek. Különösen a fogyasztás élénkülése szembeötlő, decemberben a kiskereskedelmi forgalom már 4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A szakemberek szerint az előttünk álló heti adatsorok alapjaiban határozhatják meg a hazai gazdaság idei kilátásait és a befektetői várakozásokat is. Több mint 1 milliárd forintos szociális városrehabilitáció kezdődik Miskolcon. A program két helyszínt érint, a Tetemvár Bábonyi Bérc és Jukóvölgy környékét. Az Európai Unió összesen 1 milliárd 350 millió forinttal támogatja a hátrányos helyzetű lakók életminőségének és esélyeinek javítását. A tervek szerint a 2028-ig tartó fejlesztések során közösségi programokat, oktatási és bűnmegelőzési kezdeményezéseket valósítanak meg a területen. A cél a munkaerőpiacról kiszorultak segítése és a közbiztonság erősítése. A beruházások a Magyar Állam társfinanszírozásával a TOP Plus keretében indulnak el. Beiktatták hivatalába Keckó Pált, a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyház kerületének új püspökét Budapesten, a Deák-téri templomban. Székfoglalójában Keckó Pál a keresztény közösségek fontosságáról beszélt, kiemelve a figyelmes szót, az odafordulást és a megtartó kapcsolatokat. Hangsúlyozta, gyülekezeteik élő hálózata a reménység, a szolidaritás és a mentális megerősödés tere is. Programjának kulcsa a hálózatosság, a közösség erősítése és a tapasztalatok megosztása. Fontosnak nevezte a fiatalok és gyermekek között végzett szolgálatot, valamint a regionális és országos programok fejlesztését.
Az időjárásról.
A folytatásban felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, aztán később nyugat-észak-nyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Hétfőn a gomoly felhő képződés mellett néhol záporeső kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 Celsius fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Elakad a szó, megakad a kép, elakad, ha téged látlak. Kit akarok én, kit akarok én, jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Szakadok, de nem futok utánad a fekete lyukkal. Nézd, üres az ágyad, elveszhetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat. Elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarnék, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Fekete lyukba, nézd, üres az ágyad, elveszthetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Szabóné László Lilla református lelkész lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy a sétát, a szabadtéri aktivitást hogyan köti össze a lelki életével. Tavaly napi egy órát a szabadban sétált, így került közelebb Istenhez. Idén is folytatja ezt egy kicsit máshogy.
Úgy szakítottam ki, hogy kicsit ilyen elkülönül szent idővé lett, és azt hiszem, hogy ez a döntés volt az, ami kiemelte abból a típusú korábbi próbálkozásaimból, akár a mozgásra, vagy arra, hogy odafigyeljek a önmagamra, meg az, hogy éppen milyen állapotban vagyok. Azok inkább ilyen, egy kicsit ilyen kényszerű feladatok voltak. És itt valahogy, ahogy ez így ilyen szent idővé lett, hogy azt mondtam, hogy na ez az az idő, amikor Istenben kereshetem a visszarendeződését az életemnek. Valahogy ez a döntés, és áthangolta az ottani jelenlétemet.
Mai vendégünk tehát Szabóné László Lilla, református lelkész. Tartsanak velünk!
De a térre búzakalász árnyában, kis leányok álmában, kis leányok álmában, de álmában szagyva izel, csordogál, abból babám, ne így áll, abból babám, ne így áll, de ne így áll. Mint ki volt belőle, szerelmetes lett tőle, szerelmetes lett tőle, de lett tőle. Hajde, ha szívem bele szakad majd a bánatba, és álmatlanul forgolódok az ágyamba, ha tehetném a szélbe bele, kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád. Hajde, ha szívem bele szakad majd a bánatba, és álmatlanul forgolódok az ágyamba, ha tehetném a szélbe bele, kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád. A szerelem nem való, ide-oda hajlongó, ide-oda hajlongó kis legénynek. Te is ilyen
foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Napi 5 kilométer sétával összesen 2025 kilométert tett meg Szabóné László Lilla református lelkész tavaly. A célja elsősorban nem a fizikai teljesítmény volt, hanem az, hogy minden napjában legyen olyan mozgással összekötött idő, amelyben el tud csendesedni, Istenre tud figyelni. Saját szabályokat is bevezetett. A sétája alatt nem intézett munkához kapcsolódó telefonokat, nem hallgatott podcasteket, és ha a férjével sétált, akkor sem a hétköznapi ügyek megoldásáról beszélt. Ez a napi egy óra szent idő volt, nem még egy helyzet, amivel tovább töredezi a napjait, minden másodpercet gondosan kihasználva valamire. És mit csinál idén? Szabóné László Lilla, református lelkésszel beszélgetünk. Hogy született meg benned az elhatározás, a szándék, hogy tavaly, 2025-ben azt tűzted ki célul, hogy 2025 kilométert fogsz gyalogolni?
Valamilyen szempontból az élethelyzetem hívott meg erre, abban az időben ugyanabban az épületben laktunk a családommal, ahol szolgáltam, megtanítottam. A Rádai Felsőoktatási Diákotthonnak voltam a intézményvezető lelkipásztor, ami azzal is járt, hogy együtt éltem az ott élő teológus és vallástanár hallgatókkal, ez a Rádai házban található. És hát ott is tanítottam az épületnek egy másik szárnyában ugyan ezeket a tanulókat a hittudományi karon. Hát egy idő után felismertem, hogy ez az életmód hozza magával, hogy a sok-sok feladat között egész napot is el tudok tölteni benne a épületen belül, anélkül, hogy kimennék. És hát az, hogy ennyire kereteztem, hogy ez 2025 kilométer legyen, ez két dologból született. Egyrészt, hogy alapvetően a személyiségem feladatcentrikus, tehát hogyha egy nap nagyon sok feladatom van, akkor nehezen szánom rá magam arra, hogy kimozduljak, hogy figyeljek az egészséges életmódra, a mozgásra, amire természetesen minden szükség van a feladataink ellátásához is, illetve körülbelül ott valahol talán pont 31-én vagy 30-án, tehát 2024 végén belebotlottam egy Facebook posztba, ahol egy ismerősöm az örömét osztotta meg, hogy hát ő elhatározta és sikerült neki lefutni 2024 kilométert. És hát én tudtam, hogy futni nem tudok már, bár régebb futottam, de alapvetően szeretem a szabadban, szabad levegőn végzett mozgásokat, és valahogy ezek így összeálltak, ez így egy képpé, hogy ha kitűznék magam elé egy olyan célt, ami lebontható napi feladatokká, akkor lehet, hogy az az elhatározásom, hogy többet kéne mozogni, többet kéne friss levegőn lenni, az valósággá is válna. És akkor leosztottam igazából a 2025-öt, és megállapítottam, hogy 5,5 kilométert naponta gyalogolni, az kicsivel több, mint egy óra, de ha jó tempóval teszem, az egy óra, és hogy ennyit igazán illene beleilleszteni egy-egy napba, hogy meglegyen a folyamatos ritmusa annak, hogy kimozdulok és mozgásban vagyok. Így született meg, és akkor szóval esélyén döntöttem el, és kezdtem el.
Viszont olvastam erről egy beszámolódat, onnan tudok mindenről a Parókia portálon, és ha csak ennyi lett volna idézőjelben, hogy a testmozgás lenne ennek a fókusza, akkor nem hiszem, hogy beszélgetnénk, de mindemellé te oda tetted azt is, hogy ez nem egy, nem önmagában egy mozgás dolog, hanem ez egy elcsendesedés, elmélyülés, és ilyen külön saját szabályaid vannak, hogy nem mész edzőterembe, meg nem hallgatsz podcasteket közben. Ezeket hogyan alakítottad ki? Ez miért volt neked fontos, hogy ne egy ilyen multitasking idő összehozás legyen, mert végső soron abban is lehet igazság, amikor valaki úgy megy szerintem mondjuk sétálni, hogy közben elintéz egy munkatelefont, és akkor kettőt kipipál, de te nem így csináltad. Miért nem így csináltad?
Igen, hát ugye a mozgásból indult ki, tehát a kiinduló pont az onnan tényleg innen indult, hogy tudtam, hogy be kell illesztenem valamilyen mozgás, és hát ugye egy 40 után az ember ebben azáltal válik tudatossá, hogy a teste jelez, hogy el kell fájni a háta, már nem tud úgy felmenni a lépcsőn, mert hogy az egész napos ülésnek egy idő után megvan az eredménye. Az, hogy ez számomra egy lelki úttá lett, mert valóban azzá lett, ez egy folyamat volt, tehát azt mondhatom, hogy így Isten hívott meg erre, mert hogy azt már megfigyeltem magamban, hogy vannak ilyen nagy lelkesedéseim, hogy dolgokba így beleállok, és akkor ilyen nagy célként kitűzöm magam elé, hogy na akkor most ezt és ezt megváltoztatom az életembe, aztán úgy egy-két hónap után oda is lesz. Szerintem ezt mindnyájan ismerjük, ezeket a fajta január elsőjei elhatározásokat és fogadalmakat. Viszont engem ott abban a elhatározásban az is elkezdett foglalkoztatni, hogy ez miben más, mint minden más feladatom, meg minden más célkitűzésem, meg egyáltalán az, ahogyan beillesztünk az életünkbe valóban egy edzésprogramot, vagy bármit, és arra jöttem rá, hogy azáltal fogok tudni megmaradni ebben a gyakorlatban, hogyha ez lelki gyakorlattá is lesz, és nem egy olyan plusz feladat, ami nyűg és teher, hanem valami, amiben visszatalálok oda, aki Istenben vagyok. És hát az előző években már voltak tapasztalataim ezzel a multitaskingos mozgással, hogy hát igen, elmegyek egy edzőterembe is, miközben ott valamit edzek, közben meghallgatok egy olyan előadást, ami kell a munkámhoz, azt úgyis fel kell használnom, vagy elintézek ott beszélgetéseket, és valójában ezekben azt ismertem fel, hogy még tovább törgetem az életet, még hatékonyabbak akarunk lenni, szerintem ez is jellemző korunkra, hogy már ilyen időtöredékeket használunk ki mindenütt, mindenféle internetes felületeken való jelenléttel, ehhez adott is ugye a telefonkészülékünk, az internet, és ezáltal még tovább aprózzuk az életünket, és valahol ott abban az időszakban azt is tudtam, hogy ha én még tovább aprózom ezzel a döntéssel az életemet, akkor valójában még távolabb kerülök attól, amiben éreztem, hogy hiányom van, hogy az életünk Isten nyugalmában időzzön, és megérkezzek Isten nyugalmába. És akkor elkezdtem ezen, amúgy a legelső, emlékszem is, hogy a legelső gyalogásomon kezdtem el ezen gondolkodni, és így csendesedni, hogy mi lehet az, ami nem egy újabb időaprózódás se teszi ezt az egy órát, hogy nagy nehezen bele tuszakolom a napomba, és még ezer dolgot ráhelyezek, és tényleg akkor még ezt a telefont is elintézem, meg közben megírom az újabb levelet, meg a messenger üzenetet, hanem hogy ez visszatalálás lehet a teremtettségemhez, amiben ott van az Istennel való kapcsolatom, ott van az a testem, amit Isten teremtett, ott van a lelkem, ott van a szívem, a bennem lévő érzések, mindez, aki vagyok, és hogy ez oda kerülhet vissza, ahonnan újra életre lehet születni az következő feladatokra aznap, vagy a következő nap. És akkor így döntöttem egy keretezés mellett, hogy én ezt szeretném nem egy saját elhatározásból, nem ilyen hatékonyság szerint, ilyen gépezetként végigvinni, hanem sokkal inkább a kegyelem terébe szeretném helyezni. Két dolgot döntöttem el. Egyrészt, hogy semmilyen feladatot nem végzek, és nem viszek magammal, tehát, hogy kizárom ebből az egy órából azt, hogy gondolkodjak akár feladatokon, amik a feladataim, és a munkavégzésem, vagy akár csak a családi szervezési dolgokon, és a másik pedig, hogy ezt úgy tudom leginkább megtenni, ha eldöntöm, hogy mire szánom azt az egy órát, ami oda visz vissza, és ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy a kegyelem terébe visz vissza, ahol Isten megajándékozni akar minket azzal a nyugalommal és azzal a megpihenéssel, amiből élet lesz. Mert hiszem azt, hogy az életünk jelenleg egy olyan technokrata, haszonelvű világban és életszemületben zajlik, mert egy ilyen társadalom vesz minket körül, ahol szinte ilyen fogaskerékként és gépezetként töltjük be a helyünket, ahelyett, hogy Isten kegyelméből kerülnénk újra és újra abba az állapotba, akikvé ő teremtett, és ebből végeznénk azt a szolgálatot, amire ő küld naponta. És akkor ilyen utaim voltak, hogy nagyon sokszor számomra ez az imádság útjává lett, tehát ott, ahol töltöttem, nagyon gyakran Budapesten, ugye Budapesten éltünk, de azért volt, hogy a vidéken, a nagy családunkban voltunk, és akkor ott azért egész más közegben, a természetben sétálhattam, de még Budapesten is, azáltal, hogy kiléptem ezekből a napi feladatnak a kemény világából, elkezdett megnyílni a szemem arra, amit Isten teremtett a fővárosban, és megláttam a körülöttünk lévő természetet, azokon az utcákon lévő kis virágágyásokat, fákat, megláttam az emberek arcát, elkezdtem szemlélni az embereket. Nagyon sok tekintet van bennem, nagyon sokféle idősek, fiatalok, ahogyan a mindennapjaikat élik, és valahogy egész másképp láttam meg azokat az embereket így Istenben, vagy így ugyanúgy a Dunapart, a Gellért-hegy, ahol nagyon sok időt töltöttem, valahogy így megtelt ezzel a jelenléttel, hogy mindez Isten ajándéka is ebben mi, hogyan vagyunk emberek, és így imádsággá lett azokért, akiket találkoztam, azokért, akik így bennem voltak, akiket így rám bízott Isten. Ez volt az egyik út, és a másik út pedig a kapcsolat volt, tehát, hogy ezek az idők gyakran lettek azzal, hogy átgondoltam, hogy ki az, akivel régen beszéltem, régen tartottam kapcsolatot, régen voltunk együtt, és akkor így sorra felhívtam ezeket a testvéreket, családtagokat, barátokat, és az is nekem nagyon fontos volt, hogy ezek sem a logisztika ideje volt, hanem hogy megkérdezzem, hogy hogy vannak, meghallgassam őket, megosszak egy bizonságot, mindaz, ami az életünkben jelen van, vagy egy útkeresést, amiben Istennek a kegyelmét várjuk, és hogy ezeknek legyen tere, és hát igazából így vált egy ilyen lelki úttál ezekkel a szabályokkal. És volt még egy harmadik út is, ez pedig amikor dicsőítő zenét vittem magammal, vagy bármi olyan zenét, ami meghívott arra, hogy ugyanígy Istennel legyek. Úgy kb. Ez a három volt, ami így betöltötte ezt az időt.
És mindig egyedül sétáltál fizikai értelemben? Tehát nem volt...
Volt, amikor a férjem is jött, meg volt, amikor volt egy-két barátom, aki csatlakozott, barátnőm, aki csatlakozott. Ezek a beszélgetéseknél is számomra úgy nagyon fontos volt, hogy ne oldjunk meg problémát, főleg a férjemmel ezt erre így oda kellett figyeljünk, hogy ne az legyen, hogy akkor ez az az egy óra, ahol minden problémát megoldunk, ami most éppen van az életünkben, hanem hogy tere legyen annak, hogy itt tényleg arról beszélgessünk, aminek amúgy máskor sokszor így nincs ideje. De nagyon érdekes, hogy maga a gyaloglás, maga a séta, a kimozdulás valahogy amúgy is meghív erre, és azt hiszem, hogy ez azért van, mert így megnyitja a teret, kivisz minket abból, amiben amúgy vagyunk, és ahogy így kivisz, és a tekintetünket is tereli új dolgokra, a távlatra, valahogy így a lelkünknek a témái is megváltoznak, tehát így ez volt a megfigyelésem, hogy így át is hangolt. Tehát ahogy elindultam, maga ez az elindulás és ez a gyaloglás, hogy már kiléptem otthonról, hogy rászántam az egy órát, ez is fontos volt, hogy kereteznem kellett ezt az időt, tehát tényleg beírtam minden nap a naptáromba. Reggel átgondoltam a napomat, hogy hova fog ez beérni, vagy előtte este, mikor úgy megterveztem a következő napomat, és akkor ezt úgy szakítottam ki, hogy kicsit ilyen elkülönül szent idővélek, és azt hiszem, hogy ez a döntés volt az, ami kiemelte abból a típusú korábbi próbálkozásaimból, akár a mozgásra, vagy arra, hogy odafigyeljek a önmagamra, meg az, hogy éppen milyen állapotban vagyok. Azok inkább egy kicsit ilyen kényszerű feladatok voltak, hogy tudom, hogy arra is oda kell figyelnem, hogy mit teszek, mennyit mozgok, stb. De ezt is egy ilyen olyan dolognak éltem meg korábban, ami inkább ilyen nyűg meg teher. És itt valahogy, ahogy ez így ilyen szent idővé lett, hogy azt mondtam, hogy na ez az az idő, amikor Istenben kereshetem a visszarendeződését az életemnek. Valahogy ez a döntés így minden ilyen beszélgetést erre úgy meg is nyitott, és áthangolta az ottani jelenlétemet. Úgyhogy nagyon-nagyon áldott emlékeim vannak erre nézve, és aztán úgy is összegeztem így évvégén, hogy úgy éltem meg, mint egy ilyen 2025 kilométeres zarándoklatot. Ugye ma van egyre inkább kultúrája a zarándoklatnak is, nekünk köztünk reformátusok között is. Vannak testvéreink már a Gyökös Intézetben, akik szerveznek nyári zarándoklatokat. Ugye ott együtt van sűrítve, tehát hogy ott egy hétig, vagy van, akik elmennek az El Caminóra, és akkor ott egy hónapig gyalogolnak. Számomra ez ilyen napi ritmusba volt beilleszthető, de hogy közben meg lett benne egy út, így végig is tudom tekinteni, ahogy az évem során a témák, meg amikbe voltam, azok hogyan változtak, és milyen évet írnak le így az évkörben.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatom a beszélgetést Szabóné László Lilla református lelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Ilyen, hogy álltam a sarokban, és néztem mindenkit, néztem, hogy mi van, hogy ki felelne meg, évekre vagy csak, hosszú hétvégére, egy éjszakára, egy kirándulásra nézd. Senki nem felelt meg mindegyiknek, ahogy én sem felelt. Senki nem felelt meg mindegyiknek, ahogy én sem feleltem meg már mindegykinek. Mindegy mikor, mindegy mikor, mindegy miért, mindegy mi volt. Szép vagy ma este itt, szebb, mint bármikor. Csodát alak és csodáltál te is, mert most vagy a legszebb, ahogy a levest szeded. Kettőnknek végre elfelejthetem, hogy nem feleltem meg mindegykinek, mert neked még talán
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Otthon Start hitelprogram már több mint 40 ezer fiatalnak segített lakáshoz jutni. Az indulás óta több mint 50 ezer igénylés érkezett, 27 ezer hitelt már folyósítottak. Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint, a kérelmezők 80%-a 40 év alatti. A programnak köszönhetően nőtt az első lakást vásárlók aránya, Budapesten 15-ről 25-30%-ra. Vidéken 20-ról 35-40%-ra emelkedett az arány. Jelenleg 70 ezer lakásfejlesztési hitelkérelem van folyamatban. A kiadott építési engedélyek száma 2025-ben 37%-kal nőtt az előző évhez képest. A hitel 10% önerővel, akár 25 évre fix 3%-os kamattal vehető igénybe. A konstrukció kombinálható más támogatásokkal, például a babaváró hitellel és a csok plusszal. Orbán Viktor szerint az elmúlt 10 évben Komárom-Esztergom ipari teljesítménye 3-szorosára nőtt. A munkanélküliség majdnem 5%-ról 2,5%-ra csökkent. Aki dolgozni akar, az dolgozhat. A kormány 3-as ipari centrumokat épít Komárom-Esztergom, Fejér és Győr-Moson-Sopron együttműködésével. A vármegye az ország ipari értékének 3. legnagyobb részét állítja elő. 146 nagy beruházást hoztak a térségbe 160 milliárd forint támogatással. 13,500 új munkahelyet hoztak létre, 24 ezeret megvédtek a járvány alatt. Orbán szerint az ipar és a szakmunkások nélkül nincs működő gazdaság, a fiataloknak érdemes szakmát tanulniuk, mert az iparnak van jövője. Miskolcon folytatódik a város legnagyobb útfelújítási projektje. Március 4-én szerdán 9 órától kezdődnek a munkálatok a 3-as számú főúton, a Futó utcai elágazástól a Helyő Csabai busz megállóig. Az ERV ZRT az előregedett azbeszt cement ivóvíz vezetékeket cseréli ki, mintegy 1300 méteren. A rekonstrukció ütemezetten zajlik, a forgalom 2 sávra korlátozódik és számos kereszteződést lezárnak. A munkálatok idején ideiglenes vezetékek biztosítják az ivóvízellátást, így vízhiány nem lesz. A felújítás csökkenti a jövőbeni csőtörések és útfelbontások kockázatát, stratégiai fontosságú Miskolc biztonságos vízellátása szempontjából. Donald Trump amerikai elnök szerint több kivezető út is van az Irán elleni offenzívából, a hadművelet akár hosszú ideig is elhúzódhat, de 2-3 nap alatt is lezárható. Trump a floridai Mar-a-Lago-ból adott exkluzív interjúban beszélt a lehetőségekről. Elmondta, át is veheti az irányítást, vagy gyorsan lezárhatja a műveletet. Az elnök szerint később Irán újraépítheti nukleáris és rakéta programjait. Trump hozzátette, Irán közel jutott a nukleáris megállapodáshoz, de visszakoztak. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nem akarnak igazán megállapodni, mondta. Az amerikai csapásokból Iránnak több évig tart majd felépülni. Trump szerint a helyzet kezelése rugalmasságot igényel, a döntések gyorsan változhatnak. A szerb elnök Alekszandar Vučić szerint az Irán elleni támadások nem jelentenek harmadik világháborút, de új geopolitikai korszak kezdődik. Vučić figyelmeztetett, hogy az olaj ára jelentősen emelkedhet. A szerb államfő szerint Irán hosszú távon nehezen védi területét, és amerikai cél a rendszerváltás. Csehország is aggódik, Andrej Babis kiemelte az iráni atomprogram és terrorizmus veszélyeit. A cseh állampolgárok biztonsága számára a legfontosabb. Franciaország kész megvédeni érdekeit. Emmanuel Macron szerint Iránnak jóhiszemű tárgyalásokra kell törekednie. A francia elnök szerint az eszkaláció mindenki számára veszélyes, a feszültséget csökkenteni kell. Németország, Franciaország és Nagy-Britannia közös közleményben szólította fel Iránt a katonai támadások elkerülésére. A vezetők hangsúlyozták a tárgyalások folytatásának és a régió stabilitásának fontosságát. Moszkva elítéli az Irán elleni amerikai-izraeli támadást, követeli, hogy haladéktalanul térjenek vissza politikai-diplomáciai rendezéshez.
Az időjárásról.
A folytatásban felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, aztán később nyugat, északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, Hétfőn a gomoly felhő képződés mellett néha záporeső kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 Celsius fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádiót hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és itt van velem Szabóné László Lila református lelkész, akivel arról beszélgetünk, hogy ő hogyan használja azt a napi egy óráját, amit szabadidős tevékenységre, fizikai aktivitásra fordít arra, hogy mindeközben Istenhez is közelebb kerüljön. Szabóné László Lillával beszélgetek.
Hogyan tovább? Tehát idén sétálsz-e, vagy más módot találtál arra, hogy átéld azt, amit átéltél, visszatalálni, a kegyelmi térbe lenni, szent időt a napban kirendelni, és még mozogni is?
Hát azóta egy másik úton is vagyok, amit most így összekezdtem el. Az életünk annyiban változott, hogy már nem vagyok a rádédiák otthonnak a vezetője, és vidéken élünk. És ami most az életemnek olyan szempontból egy újabb eleme, hogy egy ilyen hosszabb imádságos úton vagyok, kísért imádságos úton. Úgyhogy a napomnak van egy teljes egy órája, amit korábban is minden nap éltem meg csendességet, de hogy azért azok rövidebbek voltak, és most van az Istenben egy egész napi tényleg odaszánt egy órám, amivel így úgy kezdhetem a napot, hogy nem kell rohannom, már nem indítunk gyerekeket iskolába, tehát ez való az élethelyzetünk is hozta a férjemmel, hogy egy másik élethelyzetet élünk, bennem most átrendeződött az idei évben. Valahol azt is gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtaláljuk, hogy az adott élethelyzetünkben mire hív az Isten, meg mire hív a kegyelem, mire hív az élet, mert minden életidőszakban másra van lehetőségünk. A cél a kérdés, és szerintem a cél az az, hogy egyre inkább Isten dicsőségére éljünk, és az életünketnek minden területét, amennyire csak tudjuk, oda szánjuk Istennek. És akkor most bennem oda alakult ez, hogy megvan a napi imádságritmusom, amit nagyon szeretek, ez egy itthon töltött idő, és amit fontosnak tartottam, hogy viszont ne maradjon el, az pedig ez az Isten teremtett világában jelen lenni, és a gépek világából, tehát én nagyon sokat dolgozok számítógépen, hogy abból visszatérni úgymond a valóság, a valós világban. És akkor ez számomra egy olyan döntéssé lett az idén, így fogalmaztam meg magamnak, hogy 365 óra a szabadban. És a szabadban az azt is jelenti, hogy kiszabadulni a mai világnak ebből a tényleg virtuális valósághoz kötött folyásából, hogy vagy számítógépen vagyunk, vagy a telefonunkon híreket nézünk, vagy valakivel a közösségi oldalakon kapcsolódunk, vagy épp telefonálunk. Tehát, hogy nagyon sok időt töltünk ugye a virtuális kapcsolódásokban, meg valóságban, és hogy ez a kiszabadulni, a szabadban lenni, azt gondolom, hogy az ma már annak a megélése, ahogy tényleg visszalépünk a teremtett valóságban. És ezt most többféle műfajban is élem, és valahogy annak az ideje, meg a tere, amikor tényleg úgy nagyon, nagyon szeretek így minden egyes nap arra így rácsodálkozni. Nem is annyira csodálkozás, mint inkább ilyen a békességbe visszatalálás, hogy hát igen, mi itt vagyunk Isten teremtett világában, és ez határoz meg minket leginkább. És hát ez nagyon sokszor még mindig gyaloglás, tehát ugye ez a legadekváltabb módja, hogy felvesszük a cipőnket, és elindulunk, és ez bármilyen ruhában, bármilyen napszakban, bárhogyan megélhető, de azért itt most így a vidéken volt lehetőségünk sífutni is, meg kocsizni a Balatonon, mert ugye ez idén befagyott, meg egy enyhébb időben biciklizni is, de hogy ezek az idők is számomra nem a teljesítmény ideje, ugye ez a nehéz, hogy ma már a hasznosság elve alapján mindent mérünk és teljesítményként szeretnénk beilleszteni, hogy akkor milyen tempóban, milyen útvonalon, milyen edzéstervel, milyen pulzusszámmal, hogyan biciklizünk vagy csinálunk bármit is, és ezzel milyen eredményt mutatunk föl, és hogy nekem ez nagyon fontos, hogy én ezt kivettem ebből teljesen. És az időre azért van szükségem, hogy keretezzem, mert akkor biztos, hogy megtalálja a helyét az adott napban. Mert amúgy a hajlamos vagyok arra, hogy minden másra feltöltsem a napomat. De akkor ezt az egy órát ki kell szakítani, és oda kell szánni, és nagyon nagy békességgel szánom oda, tehát, hogy nincs már bennem ez a lelkiismeretfordulás, hogy de hát még azt nem küldtem el, azt nem rendeztem el, azt nem főztem meg, azt nem mosogattam el, hanem tudom, hogy ez része a napnak, és minden másnak köré kell rendeződnie valami módon, mert ekkor maradok Isten teremtett világának a része, és ekkor tudok kapcsolatban maradni azzal, amit ő teremtett nekünk, hogyha ezt odaszánom. És ilyenkor tényleg megpróbálok bármilyen mozgásformát is üzök, vagy akár biciklin vagyok, akár kocsen, vagy bármi, a tekintetemet, meg a figyelmemet is oda fókuszálni erre a teremtett világra, amit Istentől kaptunk, és ez nagyon közel tud vinni minket a teremtőhöz, és amúgy az emberlétünkhöz is azt figyelem meg, ezt már tavaly is megéltem, de hát ez ugyanígy folytatódik az idén is, hogy ahogy a figyelmemet, a fókuszáltságomat a belső gondolatokból, amik persze mindig vannak, mert hogyha egy telített életet élünk, akkor minden pillanatban is tudunk gondolkodni valamin, de hogyha ezt a figyelmemet, a fókuszomat a teremtett világra, a természetre, annak a legapróbb kis dolgaira irányítom, valahogy az egész belső gondolatvilágom lelassul, és odalassul egy jóval lassabb, tehát egy teljesen más tempóra, ami ugye, ha a Bibliából felidézzük a magától növő vetést, akkor rádöbbenünk arra, hogy mennyire eltávolodtunk attól a ritmustól, ahogyan Istennek egészen más ideje van a dolgokra, akár arra is, hogy a vetés kinőjön. Mi mindent folyamatosan siettetnénk, és most, és gyorsan, és még hatékonyabban. De hogy ezek jóval lassabb folyamatok, És ez segít abban is, hogy például a lelkem útját is engedjem lassulni, és tudjam, hogy ezek jóval lassabb folyamatok bennem is, másban is jóval türelmesebbnek lenni, szelidebbnek lenni, ráhagyatkozni Istenre, engedni, hogy a dolgok történjenek. A teremtett világ azt hiszem, hogy ebbe hív meg minket, hogy engedjük, hogy a dolgok történjenek. És hogy most ebbe segít talán leginkább ez a napi egy óra, hogy ide-vissza visszaérkezni.
És ezek az egyéb szabadban űzött tevékenységek közben ugyanúgy tudsz ebben a lelassult csöndben lenni, a kegyelembe visszatérni, mint a sétálás? Nem, most azért kérdezem, teljesen speciális a dolog, én se korcsolyázni nem tudok, se sífutni nem tudok, én azt gondolom, hogy ezeken azon aggódnék, hogy ne essek el, meg ilyesmit, mind a kettőt tudod, de hogy szóval nem kerültél ilyen helyzetbe, hogy azon kaptad magad, hogy nem tudom, jaj, meg ne húzzam a bokám, vagy nem tudom, és akkor nem az elmélyült csendben voltál?
Ezek nem mindig az az elmélyült csend, hogyha mondjuk a családommal megyünk lekorcsolyázni, akkor természetes, hogy ott együtt is vagyunk, és közben beszélgetünk, de közben meg valahol mégiscsak ott van ez a annak az öröme, vagy a figyelme, hogy milyen a jégen, ahogy a nap rásüt és megvilágítja a fényösvényt át a jégen, vagy ahogy a szélanádast fújja, tehát hogy ezek azok a pillanatok, amikor mi tényleg erre a ritmusra a figyelmünk is odaér, és nem azt mondanám, hogy mindig teljes ilyen lelassulásba vagyok, hanem inkább azt mondanám, hogy ami belül nagyon zakatol, vagy akár igen, ez az aggódás, hogy akkor most tudok-e korcsolyázni, vagy hogy megy a sífutás, vagy nem tudom én mi, ezek így áthangolódnak számomra legalábbis, ahogy így ott vagyok. Tehát inkább azt mondom, hogy egy lecsendesedő út. Mindig megfigyelem magamon, szinte ez mindig igaz minden nap, hogy amikor elindulok, akkor még ilyen zakatolás van bennem, és egy óra alatt meg így nagyon lecsendesedik a lelkem, és tényleg megérkezik ebbe a nyugalomba, de ehhez kell egy ilyen fókuszáltság. És hát persze az fontos, hogy egy olyan mozgásformában legyünk, amiben biztonságban érezzük magunkat. Azt hiszem, hogy engem onnantól kezdve, hogy nem teljesítmény, és ez lehet tényleg egy örömmel felszabadultan a magam képességeihez viszonyítva végezni őket. Tehát én nem vagyok egy nagyon jó sífutó, sőt kezdőnek számítok, de hogy az pont a sífutás, az egy igazából síléccel való gyaloglás, egy kicsit nagyobb tempóban, az egy olyan mozgásforma, ami a szűzhóba is végezhető, tehát úttalan utakon lehet menni a havas tájon át, és ahol tényleg még csak a nyuszik, meg az őzikék lábnyomait látom, ott kint lehetek. Az amúgy egy nagyon, számomra Isten, nagyon közel vívő megélés, ahogyan tényleg ebben a szűz hóban bejárunk egy környéket. És azt hiszem, hogy ennek mindegyiknek az a lényege, hogy úgy legyek benne, ahogy vagyok, meg abban a tempóban, ahogy vagyok, és ami megadja ezt az örömet. Tehát én se tudnék olyan mozgásformát választani, amiben amúgy nem vagyok biztonságosan. Tehát nem hiszem, hogy az eplényi sípályán lefele csúszva egy síléten meg tudnám élni ezt a békességet, mert ott nem vagyok ebben a biztonságban.
Ajánlanád-e mindezt másoknak valamilyen formában? Tehát vagy a 2025-ös napi séta és elmélyülést, vagy ezt az egy órát, vagy bármi mást, bátorítanád arra, hogy keressük meg mindenki a napjában azt a formát, módot, ahogy valami hasonló nyugalomba kerülhet?
Hát én mindenképp. Azt látom jelenleg, hogy a hitünknek a megélése és a testünkben való lét nagyon erősen szétvált a mai világban. Tehát nyílik szét az olló. A hitünket belterekben leginkább ülve, ami nem túl egészséges, töltjük, és azt is mondhatjuk, hogy a mindennapi munka után, ha elmegyünk egy gyülekezeti alkalomra, akkor valahol még tovább folytatjuk azt, ami elválaszt minket attól a teremtett valóságtól, ahogyan mi a testünkben vagyunk. Nem azt mondom, hogy ne járjunk bibliaórára, meg ne vállaljunk presbiteri szolgálatot, mert az több üléssel jár, hanem azt mondom, hogy valahol meg kell találnunk az életünknek azokat a tereit, ahol pedig a testünkben vagyunk jól, mégpedig úgy, amire teremtettünk, az pedig a mozgás, mert mozgásra vagyunk teremtve. És az a rossz, hogy kialakult egy mozgáskult, egy ilyen edzéskultusz a mai világban, ami természetes mód idegen valahol egy keresztény számára, ahol már szinte vallássá lesz az edzőtermi lét, és hetente 5 nap, 6 nap, és nagyon sok időt, figyelmet, tudatosságot igényel, és akkor így el is gondolkodik az ember, hogy hát, hogyha erre ennyi időt szánok, hát hogy marad egyáltalán időm Istenre. És akkor valahol szerintem a csavar az, vagy a gordiuszi csomót ott lehetne átvágni, hogy Istenben hogyan találom meg a mozgásomat, és Istenben hogyan találok vissza a teremtett világhoz. És nem azt jelenti, hogy az edzőtermi 1 órát ne lehetne megélni Istenben, de ott még mindig hiányzik az, hogy a teremtett világban hol vagyunk, mert én hiszem, hogy ha nem töltünk időt a teremtettségben, akkor hát van egy olyan oldala a teremtőnknek, amitől elidegenedünk, és van egy olyan oldala az elhívásunknak, amit elfelejtünk, hogy őrizzük és műveljük a kertet, ami a teremtett világ, amire hivattunk. És szerintem ezért jó mindnyájunknak, hát a saját életmódunknak megfelelően megtalálni, mert ez egészen más. Egy falun élő, földművelő, amúgy is a földhöz közel lévő ember számára is egy városban, számítógépes környezetben, irodaházakban dolgozó embernek, egészen más egy kisgyerekesnek, aki a mindennapi feladatokat alig tudja bele illeszteni a napjába, meg egy idősnek, akinek jóval több ideje van. Tehát azt gondolom, hogy élethelyzettől, életkörülménytől, vagy amilyen típusú életet folytatunk, és életkortól függően kereshetjük meg ezt a kettős célt, hogy Isten ben legyünk a teremtett világban, a mozgásunkban, és hogy ennek hol van a tere. Nemrég voltam egy nyugdíjas klubba, ahova meghívtak, és amúgy erre is rákérdeztek, mert az egyik testvér olvasta a parókián megjelent bizonyságomat, és a végén annyira föllelkesedtek a nyugdíjasok, hogy hát ez az, amit el lehet kezdeni 80 évesen is, akkor is, hogyha az ember soha nem sportolt, meg nem edzett, meg nem csinált semmi ilyesmit, mert hogy a gyaloglás, a séta az a legtermészetesebb mozgásforma, és hogyha ez annyi az elején, hogy nagyon-nagyon keveset és lassan tudunk megtenni, az is már valójában hiszem, hogy tud úgy történni, hogy Istenben vagyunk, és a teremtett világgal is kapcsolódunk, és keressük ezt a figyelmet és fókuszt. És hát természetesen azt is gondolom, hogy többféle mozgásforma van, és ezeknek az örömét megélni, és ezt Istenbe helyezni, azt a sokféle mozgást, ami adatott, és a megpihenést oda kapcsolni az Istennel léthez, a kikapcsolódást, egy túrát, egy biciklitúrát, bármit, azt gondolom, hogy ez ugyanúgy egy olyan út, amit mindnyájan felfedezhetünk és élhetünk. És hiszem, hogy gazdagítja mind a hitünket, mind a testünkben, teremtettségünkben való egészséges létet, tehát valahol az életünk abba az irányba mozdul, amerre Isten teremtette azt, és amitől hát sajnos a mai életmódunk kellően elidegenített.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabóné László Lilla református lelkipásztort hallották.
Nem értem még, jövőmet elhajtom valamiért, ami úgysem jön. Most mondja mindent még, magadról most a sóna teli volt, még hallgatlak. Engedem, hogy változtass. Nyújts, 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 de közel, sem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem lehet el. Nem megyek én sehova, se tőled el. Olvasztod a szavaim a csöndeddel. Nem megyek én sehova, se tőled el. Nem megyek én sehova, se tőled el. Levontottam, jövőmet építem valakiért,
aki nem lettem. Az elején mondj mindent el, és akkor így szeretlek meg. Nem várok mást, együtt majd változunk. Kezel, én úgysem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem látok. Nem megyek én sehova, se tőled el. Olvasztod a szavaim a csöndeddel. Nem megyek én sehova, se
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Vajon tanulhat belőle, félek, hogy nem.